Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
Lélekhangoló. Az igazi szabadság az, amikor a teljes életedet át tudod úgy adni az Úr kezébe, hogy tudod, hogy semmi nem történik az ő akarata nélkül.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Vendégünk a Lélekhangolóban Kemenes Barta Edit, feleség, édesanya, nagymama és egy dinamikusan fejlődő cég, a Kemenes Cukrászat tulajdonosa és ügyvezetője. Interjunkból kiderül, hogy hétköznapjait és ünnepeit egyaránt bátran vállalt Isten hite járja át. Egyik lelkes segítője a cégben egyetemista unokája, Veres Péter István, aki szintén megszólal a beszélgetésben. Második interjúnkban a Magyarországon élő indonéz evangélikus asszonyt, Nur Silabant hallhatják Győri Gábor Dávid interjújában.
A prédikációt szeretném idézni, amit vasárnap hallottam, abból egy mondatot, nagyon megragadott. Mindannyiunk mély vágya a biztonság, a szeretet, szeretni és szeretve lenni. Az értelmes élet, aminek van célja és része a küldetés tudat. Amennyire elmélyedtem az életében, azt gondolom, hogy ezek igazak önre nézve.
Nagyon szép, amit felolvastál. Egy biztos pont az ember életében, az Úr Jézus. A többi az minden nap változó, akár érzésekbe, akár bármibe. De amibe kapaszkodhatunk, az egy és örök. És olyan biztonság az talán még a szülői szeretetnél is, nem talán, hanem biztosan, mert a szülő is csak ember. De az Úr szeretete az semmihez nem hasonlítható, és az Úrnak mindig egy terve van velünk, hogy a legjobb emberek legyünk.
Köszönöm ezt a bizonyságtételt, ez nagyon erőt adó volt. Különösen is azért, mert azért elég sok nehézséggel szembe kellett néznie az élete során. A legutolsó, amire így a közelmúltból emlékszem, az a tűzeset Biatorbágyon, de ez csak egy a sok közül. Úgyhogy tényleg szükség volt erre a hitre, ami átsegítette a nehézségeken.
Szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy olyan környezetben születtem, ahol hitbe jártak a szülők, a nagyszülők, tehát azt láttuk, és abban éltünk, hogy van, akihez fordulni a nehézségek idején. De van, hogy az ember elfelejti, hogy hamarabb kell összefogni a kezet, imára kulcsolni, hanem hogy meg akarunk oldani saját magunk, ezt is, azt is. És akkor, amikor eljutsz oda, hogy egy falba ütközöl, akkor a homlokunkra csapunk, hogy jó, akkor jön az Úr, mert ő a biztos pont. Tehát minden nehézség végén a kilábalás, az mindig az Úrtól jön. A többi azok ilyen köztes időszakok, próbálkozások. És én nem hiszem, hogy ez másképp lenne másnál. De ahogy az ember idősödik, csökken az a időintervallum, amikor saját magam akarom megoldani, és hamarabb fordulok az Úrhoz.
Jó hallani, hogy így áll mindenhez, mert azt gondolja az ember egy vállalkozóról, bár ön egy kedves, törékeny hölgy, de hogy nagyon fontosak az olyan dolgok, mint a haszon, a nyeresség, a siker, de eddig nem ezeket emelte ki.
Én nem hiszek abban, hogy az ember több fajta tud lenni. Tehát otthon vagyok egyfajta, a templomban még egy, aztán a vállalkozásban pedig egy üzletasszony. Név szerint igaz, mert otthon édesanyja vagyok, feleség, sőt, nagymama már, hála jó Istennek, de az embernek a lelke az nem ilyen vagy olyan, hanem egyfajta. És hogyha otthon szeretettel fordulok a családtagjaim iránt, szeretettel fordulok a férjem családja iránt, hiszen ha az enyémeket szeretem, akkor azt gondolom, hogy az a szeretet az az átvihető a másik oldalra, és már mindig magunkból kell kiinduljunk. Ugyanaz történik egy cégbe is, őket is a családtagjaimnak tekintem. Nyilván nem tudok olyan szinten a szülőjük lenni, most ezt így idézőjelben mondom, de amennyire csak lehet, segítőkész vagyok, és az eljut odáig, hogy gyakorlatilag hiába százan dolgozunk a cégnél, mai nap is történt olyasmi, hogy én úgy beszélek velük, mintha az édesanyja lennék, mert nem tudom elengedni azt, amit nem csinál jól, hogy én szépen ne hívjam fel a figyelmet. És ez néha vonatkozik a hitre is. Én senkire nem erőszakolom az én saját hitemet, de soha egyetlen egy pillanatig se gondolkodtam azon, hogy nekem nem kellene hálát adni előttük is. Például akár egy céges összejövetelen. Most ugye egy vadonatúj épületbe vagyunk januártól, és annak apropóján is a Jóistennek hálát adva a többiek előtt. Azt gondolom, hogy az a elfogadás a munkatársaim részéről, mert ugye ott sem mindenki hívő, de mindenki az őszinteséget leveszi, hogy az a hívő jövő vagy nem. És mivel engem úgy ismertek meg, hogy én ilyen vagyok, és a szókimondásom vagy ami, akkor soha senkinek nem jut eszébe, hogy az baj lenne, hogyha akár egy ünnepségen együtt imádkozunk. Most megadatott nekem, így hirtelen eszembe jutott, hogy júniustól ingyenes étkeztetés van a cégemnél, az összes dolgozó részére. És egy nagyon-nagyon szép, igényes ebédlő van, konyha van, és ebédszünetbe jönnek három csoportba, és ebédelnek. És akkor az asztalra kinyomtattam és kitettem az egyik asztali áldást, hogy ott legyen. És ezt mindenki jó szívvel fogadta. És azt gondolom, hogy ez is egyfajta missziója a hívő embernek, a hívő üzletasszonynak vagy üzletembernek, hogy kötelességünk igenis példamutatással és ahol csak lehet utat mutatni. De ehhez példásnak kell lenni, hogy nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is értük.
Tehát akkor nincs negatív visszhangja, vagy nem tartja egy-két ember furcsának, hogy máshogy áll az élet dolgaihoz?
Nem hiszem, hogy naív lennék. Én soha nem tapasztaltam, én szeretetet és tiszteletet tapasztalok. Ez egy kicsit néha nehéz is, hogy a nagy-nagy dolgokba azért csak mindig eljutnak hozzám, és azért ez a Edit néni van egy perce, ez sokszor elég sok percbe kerül, de a Jóisten, amíg egészséget ad, addig biztosan helyt tudok állni. De vannak már mögöttem, akik majd tovább fogják vinni, és ugyanilyen lelkülettel, úgyhogy ebből a szempontból nyugodt a szívem.
Családtagok viszik tovább?
Családtagokból is, de mivel nálunk úgy működik a családba, gyakorlatba, hogy attól, hogy van egy jól működő vállalkozás, ez nem kötelez senkit arra, hogy ott kell dolgozni. Éppen ezért a legkisebbtől a legnagyobbikig mindenki részt akar venni ki, amit tud. De van azért saját szakmájuk. Tehát a nagyobbik lányom ügyvéd, ő neki nagyon szép karrierje van, kis felnőtt gyermekei vannak, de nagyon sokat segít. Tehát most már régen szerződések egyéb minden intéztem magam, de most már sok mindenben azért ott van ő, leveszi a vállamról ezeket a nehézségeket, több mindenben azért részt vesz. A Péternek az édesanyja, ő egy betegség után, ő tanítónő, a mestersége, ugye, hivatása, inkább azt mondom, azt is úgy üzte, és egy súlyos betegség után bekerült hozzánk inkább, mint nézelődő vagy ott, és aztán ott ragadt és megszerette, úgyhogy mi együtt dolgozunk most már több mint 10 éve. És az unokák mindenki valamilyen szinten a cégbe besegít. Tehát Péternek eltökéltsége, ő már most az egyetem alatt nagyon sokat segít ebbe a média világába.
Olyasmit tanul az egyetemen?
Igen.
Kommunikáció szak?
Igen. De a másik egyetemista unokám, aki a Pázmány Péterrel jár jogra, ő bombonokat készít, meg csoki díszeket, meg ilyeneket a cég részére. Tehát mindenki valamilyen módon hozzájárul, és saját egzisztenciát akar teremteni, akárha iskolába is jár, de ez 10 éves koruktól. Péterről vagy 3 évet pincérkedett, 4-et. Nagyon, nagyon ügyes volt ő is, és mindenki valamilyen formában, pont amiatt, hogy nem kötelező, hanem így a szíve vágyuk szerint. Szerető, szép családdal áldott meg a Jóisten, nem is tudom, hogy mivel érdemeltem ki.
A család és a hivatás, ez így ennyire össze tud fonódni, és jó értelemben. Tehát akkor nem kell választani a kettő közül, mert ugye a legtöbb nőnek ez nagy dilemmája, hogy találja meg az egyensúlyt a hivatása és a családja között.
Azt gondolom, hogy egy saját vállalkozás azért az irányítható úgy, hogy ebben ne legyen hiány, hogy a család együtt van, hiszen mi osszuk a saját időnket. Például mi mindig együtt ebédelünk. A 11-ből legalább 3-4 biztos, ez felváltva, hol egyik, hol a másik. De mivel egy udvaron lakunk, 3 külön lakrészbe, de egy udvarba megyünk ki, a pincén keresztül van egy közös átjáró is, ezért a nagyihoz nagyon sokat átszaladgálnak, meg a lányaim is átjönnek, még úgy is, hogy napközben is ugye együtt vagyunk, találkozunk, beszélgetünk. Tehát jó nekünk együtt, a vejeimet is nagyon szeretem, megbecsülik a lányaimat. Nem mondom, hogy néha nincs összezördülés, de nálunk harag nincs. Mindenkit elfogadunk olyannak, amilyen. Az egyike kicsit nagyobb a vérmérséklet, a másik csendesebb, a harmadik ilyen-olyan, tehát nem vagyunk szentek mi se. De szeretjük egymást, és ez a lényeg.
Ugyanaz a nyelv, ugyanaz a rak, ami tengernek parancsolt, hegynek szólt, s leomlott, számomra életet hozott. Ugyanaz a láng, ugyanaz a fény, ami ugyanúgy ér. Csipke bukódnak tüzénát, szelíd erős hangján megszólíts magával rá. Ő a minden, ő az élet, ő az, ki egy szavával mindig megáll. Ő a kezdet, ő a forrás,
élek hangolónkban Kemenes Barta Editet, a Kemenes Cukrászat ügyvezetőjét és unokáját, Veres Péter Istvánt kérdezi Gazdag Zsuzsanna.
Említette a lányait meg az unokáit, a kedves férjéről lehet-e még tudni valamit, hogy ő mennyiben vagy hogyan kapcsolódott, vagy kapcsolódik be?
Mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, és a 2007-8-as gazdasági világválságban akkor ő egy kicsit elengedte ezt az egész dolgot, azért 60 év fele mentünk, akkor már én 56 voltam, és én nem tudtam elképzelni azt, hogy innentől kezdve akkor hátradőlünk és sorozatokat nézünk, mint ahogy mások teszik, vagy sokan. Ugye sok mindent elveszítettünk akkor a válság idején, és mikor tud az ember nagyon fölnézni az égre, mikor nagyon mélyen van, hát ez akkor volt. Valahogy az Úr nekem olyan türelmet adott ehhez az egészhez, nagyon-nagyon sokat imádkoztam. Több mint 1 év, 1.5 év, amikor így megszületett a lelkembe, hogy szeretek sütni, és mindig mások is szívesen kóstolták, megették meg, sőt, még az előző cégnél mindig karácsonyra én sütöttem, főztem, és mindig mondták, hogy jaj, Edith néni, ezt kellene csinálnia. És akkor ugye legyintettem erre a dologra, és aztán egyszer mégis eljött az az idő, hogy így előkerült ez a téma, és sok mindent figyelembe véve a tapasztalatokból minden, úgy éreztem, hogy ez egy nekem való dolog. Bátorság kellett ahhoz, hogy újra a hitelt felvenni, amiből el tudom indítani. És a lányaim voltak azok, akik nagyon mellettem álltak, és hittek, hogy ebből lehet valami. A férjem annyira nem. És ezért Kemenes is a neve a cégnek, az a lánykori nevem, és így lettek cégtársaim a két lányom. Aztán a férjem is besegített sok mindenbe, de igazából a céget mi hárman vezetjük.
De most akkor már biztos másképp látja egy utólag, már mint a férje, hogy örül, hogy ön nem adta fel.
Igen, nagyon örül. Mai napig ott van ő is, és bármiben, amiben kell, akkor segít. Ő inkább ilyen műszaki beállítottságú, és gépek, egyéb minden, hogyha probléma van, akkor benne bízhatunk.
Vannak most olyan újabb terveik esetleg, hogy így közeledik az év vége, vagy a következő év, amit még meg akarnak valósítani? Említette itt, mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, hogy volt egy felvétel is, ez lehet, hogy a reklámnak a része, vagy esetleg készül valami.
Igen, én nem is tudom, el is felejtettem megkérdezni az unokámtól, itt ő a főnök. Tehát szól, hogy mama, akkor most elindítjuk a te csatornádat, most konkrétan nem tudom, hogy az milyen csatorna, vagy hol lesz, de hát teljesen megbízom bennem. Ilyen heti 3 sütés az biztos, hogy lesz. Ma azt forgattuk le, aztán, hogy annak a sorsa tovább, ez már nem az én asztalom.
Péter, a nagymamád említette, hogy vannak ugyan különböző szerepek egy ember életében, de nem kell bizonyos szerepekben másképp viselkedni. Te kívülről másnak látod-e nagymamaként esetleg, és másnak látod-e, amikor üzletasszonyként a mindennapi munkáját végzi?
Nem, igazából mama ugyanúgy viselkedik otthon, mint a cégnél is. Tehát ugyanúgy szokta az embereket is kezelni, mint ahogy otthon minket. Bármikor valakinek van gondja van, mindig fordulnak felé, vagy félre mennek, megbeszélik. Mama mindig segítőkész. Én szoktam mamának néha mondani, hogy mondom, most bejöttem dolgozni, a munkát beszéljük most, nem az otthonit vagy a magánéleti dolgokat, hanem most haladnunk kell, mert pörgés van. Én vagyok az ember inkább kettőnk között, amikor beszoktam menni, hogy most munka van, most nem foglalkozunk az olyan dolgokkal. De mama mindig szokott ugyanúgy, amikor együtt forgatunk ketten, vagy éppen amikor csak felmegyek az irodába valami cuccomért, mert le kell vigyem forgatáshoz, akkor is szokott sütni, vagy plusz ebédet csinálni, hogy nagymama az mindig nagymama lesz, mert mindig szereti, hogyha esznek az unokák, úgyhogy ha valaki jön, akkor általában az így szokott kinézni, úgyhogy mama az teljesen ugyanolyan otthon, mint a cégnél is.
Szóba került, hogy te leszel az, ha jól értem, aki a YouTube csatorna ez?
Fenn vagyunk mind a YouTube-on, Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Ez a 4 platform, amit most mi így nagyon nyomunk, mert kell. Most jelenleg indítjuk majd a weboldalt is, hogy legyenek kint majd olyan cikkek rólunk, saját ilyen belső működéses, hogyan nyílt, olyan gondolatok, amiket így ott tudunk megosztani. Mamának a csatornája meg igazából azért lesz jó, mert ott meg tudja is osztani azokat a recepteket, amiknek az lesz a lényege, hogy mások is el tudják otthon készíteni, mivel nem tudjuk sajnos megosztani azokat a recepteket, amik már gyártásban vannak. Úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne egy olyan csatornát mamának készíteni, amivel tudunk adni is valamit, amit otthon is tudnak készíteni mások. Nekem van jó pár ismerősöm, akinek van saját csatornája nagy nézettséggel, és akkor innen jött az ötletem, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy saját csatornát mamának, amin ő bármit, amit szeret, neki tudunk rakni.
És mikorra tervezed az indulást?
Vagy karácsony után, vagy inkább megvárjuk az új évet is.
Egyébként milyen nálatok a családi karácsony?
Nálunk a családi karácsony az úgy szokott kinézni, hogy 24-én reggel, ugye mivel mi hárman házban lakunk egymás mellett, nálunk szokott jönni reggel a Jézuska, amikor felkelünk, akkor jönnek át unokatesóik és mamáik is, és akkor ott együtt megkezdjük a karácsonyt, és akkor délután elmegyünk templomba, és utána szokott jönni a Jézuska a keresztanyukámékhoz, és ott eltöltünk egy pár órát, beszélgettünk, unokatesókat társasozni szoktunk, úgyhogy mi nagyon sokat töltünk így együtt, minden vasárnap templom után is együtt szoktunk társasozni. Akkor miután keresztanyukámnéktól elmegyünk, este mamánál szokott lenni ebéd, és akkor ott szokott jönni a Jézuska. Ja, vacsora, igen.
Igen, ott maradunk utoljára.
Ó, Betlehem kisvárosa, mi csendben fekszel ott, álomtalan mezőt felett a néma csillagok, de zord utcádon tűnt fel örökké tartó fény. Ez éjszakán beteljesült benned minden remény.
Péter elmondta, hogy neki milyen a karácsony, de akkor Edittől is megkérdezném, hogy mit ad a karácsony, vagy mit jelent a családdal töltött idő?
De a családdal sok időt töltünk együtt, nyaralni is együtt járunk, de a karácsony az mindig egy varázslatos, különleges dolog. Már az adventben elkezdődik az, hogy a készülődések, és ugye mivel mi édességekkel foglalkozunk, meg ott is a körül van, hogy akkor süteményből adventi koszorú. A másik, hogy adományokat hova kell adni. Most is imaórán vagy bibliaórán is azért egy 10-15 percet pont arról beszélünk, hogy a gyülekezetbe kinek mire van szüksége, és az hogyan tudjuk majd összefogni. Nagyon sok munkát végzünk közösen gyülekezetből a testvérekkel. Tehát, hogy ez az adventi várakozás azért egy csomó mindenről szól. Nem csak tudatba, hogy várjuk a karácsonyt, hanem azt, hogy van egy csomó teendő is, és ilyenkor kinyílik az embernek a szíve és a lelke, hogy hogyan tudjon úgy tenni, ami az Úrnak is kedves. És akkor azért ez elég sok feladat, és mire elérkezünk karácsonyra, akkor az ember már tényleg ünneplőbe öltözteti a lelkét, és akkor az az együttlét ott, hát az én hiszemről abszolút csak egy hála. Hála az Úr Jézus megszületéséért, és hála a családért, akit adott. És az, hogy ott együtt tudunk lenni mindig, és megtartott az Úr. Persze vannak mindig hiányérzetek, tavaly a nővérem ment el. Azért ezek úgy előkerülnek akkor, de azt tudjuk, hogy jó helyre ment. De a többi az csak, az nagyon nagy hála az Úrnak, hogy eltelt egy esztendő, és megmaradtunk mindnyáron egészségbe, békességbe.
Köszönöm, hogy a hálát így kiemelte, mert ez nagyon ritka kincs manapság, meg akár azt is mondhatná, vagy ön, vagy az ön helyébe bárki, hogy úgyis annyi dolga van, és annyira fáradt mondjuk a munkában, és a gyülekezetben is annyi mindent csinál, tehát hogy miért legyen még nyitott mások felé, és miért akarjon segíteni, és nagyon jó volt ezt hallani. Tényleg ez olyan őszintének és igazinak tűnik, és ez nagyon ritka manapság.
Én azt gondolom, Zsuzsa, hogy nem olyan ritka. Én a környezetemben pont ezt látom, hogy mindenki azt szerint, hogy mi áll rendelkezésére, nagyon jó szívvel adakozik, és gondol rá, és tesz sok mindent. Sokkal többen vannak azok, akik érzékenyek a mások nyomorúságára. Nem adni nehéz, hanem elfogadni nehéz, azt látjuk. Nekünk van egy alapítványunk, Kemenes a családokért, fiatalokért. Pont ezzel a céllal alapítottuk a lányaimmal, hogy hónapokon keresztül egy és ugyanannak, és többször előfordult ilyen, hogy adományokat adunk. Egy bizonyos idő után úgy érzi, hogy akkor talán tartozna nekünk valamivel, holott soha nem fordul meg az ember fejébe ilyesmi. Hogyha egy alapítvány mögött, de ugyanúgy a cég tudja, vagy én saját magam, vagy akárki adni, akkor az könnyebben megy. Én ezt a szüleimtől tanultam. Olyan érdekes, hogy idős koromra viszont egy mondat, amit édesanyámtól hallottam, pont ilyen esetekben, hogy hadd el szegényt, mert nem tudja, hogy mit csinál, vagy mit mond. Tehát, hogy adott, és aztán szembefordultak vele, és akkor ő mindig azt mondta, nem az a lényeg. Imádkozni kell érte, mert nem tudja, hogy mit tesz, mit mond. Ezért is tartom fontosnak az unokáimba is betáplálni, hogy el kell mondani nekik, akkor is, ha úgy tűnik, hogy nem hallja. El kell mondani, mert ott marad a fejükbe, és majd egy szituációban vissza fog jönni az a mondat, és az nagyon sokat fog segíteni neki. Hogy igen, nem számít az, hogy ki, mi, hogy, az a lényeg, hogy te mit érzel, hogy tudsz róla, hogy bajban van, akkor segítesz. Pont a munkatársaimnak mondtam el a múltkor, mert legyintenek, hogy nem érdemli meg, mert ilyen olyan meg, hogy minek, meg mit tudom én. És mondtam neki, figyelj, addig, amíg nem tudsz róla, hogy milyen bajban van, addig nincs semmi probléma, de abban a pillanatban, amikor szembesülsz, hogy valaki bajban van, és te túllépsz rajta, az már a te problémád lesz, hogy ott voltál, és nem nyújtottad ki a kezed. Csak hát nehéz, mert mindig mindenhol nem lehet, de úgyis megszólal a Szentlélek, hogy itt dolgod van. A saját hitem is olyan, hogy egyre mélyül és egyre szélesedik. És a mélyülésben azt is érzem, hogy Isten iránt való szeretetem és tiszteletem is az így magasságokba megy. Tehát nem ugyanaz, mint 15 évvel ezelőtt. A próbák ideje alatt egy-egy nehézségből, amikor kikerülünk, sokkal közelebb kerülünk Istenhez ezáltal. Ott, amikor az emberi agy azt gondolja, hogy innen nem lehet kijönni, vagy egy súlyos betegségből, és sorolhatnám, mert sok minden volt már az életünkbe. Emberi észsel azt gondolod, hogy itt már nincs, és akkor abban a pillanatban, amikor azt mondod, hogy de, mert az Úrnál semmi sem lehetetlen, akkor onnantól kezdve az imádságok által egyszer csak elkezd a békesség megszállni, hiszen odaadtad azt a terhet, azt a nehézséget az Úrnak, és te egyre könnyebb leszel benne. Úgy tud segíteni a hit, az imádság, hogy ha tudod, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, és te tudsz ezzel a gondolattal, szívvel, lélekkel azonosulni, akkor te egy szabad ember vagy. Azt vallom, hogy az igazi szabadság az, amikor a teljes életedet át tudod úgy adni az Úr kezébe, hogy tudod, hogy semmi nem történik az ő akarata nélkül. Én már tudom azt, hogy fölnézek az égre, és megadatik akkor, amikor ő jónak látja. Egyedül az övé a dicsőség.
A megelőző fél órában Kemenes Barta Edittel és unokájával Veres Péter Istvánnal beszélgettünk hétköznapokról és ünnepről. Második vendégünk Nursi Laban fiatal felnőttként utazott Európába hazájából, Indonéziából. Németország után itt, Magyarországon vert újra gyökeret, Győri Gábor Dávid kérdezi őt.
Szeretettel köszöntjük itt a lélekhangoló műsorban Nursi Labant, aki Indonéziából származik. Ebből a különleges országból érkezett, ott egy evangélikus közösségből, egy batak evangélikus gyülekezetből származik, és arról fogjuk őt ma kérdezni itt ebben a műsorban, hogy mi az ő személyes története ennek kapcsán, és hogy látja mindazt, amit itt az európai magyar viszonylatban megél most már évtizedek óta, meg a világban, ebben a különleges érdekes országban, Indonéziában, ahonnan ő származik. Isten hozott, Nur, a műsorunkban, és hogy is van a te neved, akkor kérlek segíts ebben egy kicsit, hogy nekem ez van fölülről, hogy Nur Szilaban, de hogy kell ezt érteni?
Köszönöm szépen a meghívást. Szilaban Nur Cahaya a nevem, csak a rövidítés.